Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A Közel-Kelet a katasztrófa szélére sodródott, ezt mondta az ENSZ libanoni különleges koordinátora vasárnap, utalva közvetlenül az Izrael és a Hezbollah libanoni síta milícia közötti fegyveres konfliktusra, melyben egyre súlyosabbak az egymás elleni támadások, a több tucat halottat szedő és több ezer embernek sérüléseket okozó úgynevezett csipogós robbantások után a hétvégén a külföldön terrorszervezetté nyilvánított síta csoport 300 dél-libanoni célpontját támadták, hétfőn pedig további kiterjedt légicsapásokat indítottak a dél-libanoni városok ellen. A libanoni egészségügyi minisztériumnak a legfrissebb közleménye szerint legalább 1600-an megsérültek és közel 500-an meghaltak az izraeli légicsapásokban. A halálos áldozatok között van 35 gyermek és 58 nő is, emberek tízezrei menekültek el otthonaikból. Az Amerikai Egyesült Államok a regionális feszültségek fokozódása miatt tovább növeli a Közel-Keleten állomásozó erőit. A Közel-Kelet puskaporos hordóiról beszélgetünk a mai Naprakészben, arról, hogy meggyújtották-e már mindeniken a kanócot, vagy még van remény a békére. Novák Attila történész, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa a vendégem. Beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én is köszönöm a meghívást.
A Közel-Kelet a katasztrófa szélére sodródott, ezt mondta az ENSZ libanoni különleges koordinátora. Mi az, amit most látunk? Mitől katasztrófa az, ami a Közel-Keleten zajlik?
Hát talán a katasztrófát azt túlzásnak tartom, de az biztos, hogy egy háborús helyzet alakult ki, tehát a korábbi feszültségből átlépett egy újabb fokozatra ez az egész konfliktus. Ugye a Izrael támadja a Hezbollahot, Hezbollah állásait Dél-Libanonban, minden eddiginél intenzívebben, és a Hezbollah pedig gyakorlatilag lő izraeli nagyvárosokat, a Haifa környékét, Afula és Nazaret környékét, mint az éjjel is lőtte. Ugye a különbség az nagy, az aszimmetriának is szokták nevezni, a vaskupola az meg tudja védeni a nagyvárosokat, a Hezbollahnak, illetve Libanonnak nincs ilyen. Viszont hát azt is tudni, az egész konfliktusnak az előzménye az is tartozik, hogy a gázai háború kezdete óta a Hezbollah folyamatosan támadja Észak-Izraelt. Tehát az észak-izraeli lakosság ugye evakuáltak, 70 ezer embert, több tízezren vannak még különféle szállodákban, gazdasági károk, erdőtüzek vannak, és ez nap mint nap folytatódott. És nyilván elért a feszültség egy olyan fontos, hogy Izrael visszavág, hát itt technológiailag sokkal fejlettebb és egy sokkal erősebb hadseregnek a tevékenységét látjuk, hát nyilván a hatásai is erősebbek.
Itt most egy szélesebb körű offenzívának az úgynevezett előjátékát látjuk, és arra kell számítani, hogy elkezdődik a szárazföldi invázió is Dél-Libanonban, vagy attól még messze vagyunk?
Hát messze nem vagyunk tőle, de szerintem ezt el akarják kerülni ezzel. Ugye Izrael már többször volt Libanonban, a 80-as évek elején, aztán még később. Igazából teljesen végleg 2000-ben vonult ki, de hát a Hezbollah, ugye, ami Iránnak egy ilyen szervezete, vagy Iránnal kapcsolatban álló szervezet, az ott van Dél-Libanonban. Ugye Libanon, mint állam sem nagyon létezik, hogy hagyományosan fel van azt az ott levő felekezetek között, hogy ki a miniszterelnök, ki az államelnök, ki a parlament elnöke, de ilyen különféle szegregátumok vannak. A Hezbollah egy párt, aminek képviselői is vannak a parlamentben, és Dél-Libanonnak egy jelentős erejét uralja, hogy ettől meg az Iránnal kapcsolatos izraeli konfliktus, izraeli-iráni konfliktustól se független ez az egész mostani konfliktus, hiszen mondom, hogy ez az egész támadás akciót megelőzte a Hezbollahnak a több hónapos hát ha ilyen drónos, rakétás támadásai az Észak-Izrael ellen, tehát a határmenti területekről van szó.
Azt látjuk, hogy a helyzet a Közel-Keleten eszkalálódik, napról napra, vagy hónapról hónapra eszkalálódik. Ön azt mondta, hogy hát katasztrófa még nincs, de háború igen. Ez totális háború, vagy csak ilyen ideig, óráig tartó háborúnak kell ezt nevezni?
Hát nem totális háború, szárazföldi csapatok ebben nem vesznek részt. Ugye Izrael megtehetnék bevonulni a Libanonba, és mondjuk egy pufferzónát alakítanak ki, de hát szerintem ezt meggondolják kétszer is, mert nem voltak föltétlenül jó tapasztalatok ezzel kapcsolatosan, hogy ott is egy ugyanolyan gerilla háborúra lehetne számítani, vagy felkészülni, mint amit Gázában tapasztaltak. Ugye szó volt arról, hogy a gázai háborút valahogy le kell zárni, hogy még olyan hírek is szájröppentek, hogy Izrael elengedné a Hamasznak a vezetőjét, Jaker Sinwart, egy folyosót biztosítana neki. Nyilván részben politikai megfontolások is vannak abban, hogy Izrael éppen most erősíti meg ezt az északi frontot. Ugye az északi lakosok is elég nagy nyomást helyeznek arra, hogy valami történjen. És ezt az utat választották, hogy egyrészt ugye volt ez a csipogós walkie-talkie-s támadás, egyébként egy évekkel korábban készítettek elő, tehát ez nem egy friss dolog, és hát akkor egy tökében meglevő feszültség kapcsolt egy újabb fokozatra, amikor lövik egymást, és hát ugye nem csak a Dél-Libanonból menekülnek, de hát lövik az észak-izraeli településen, Haifa környékét és a többi, tehát hogy ezek komoly városok ott, amelyeket támadásért, amely izraeli kőolaj finomító vegyipar egyik központja, tehát hogy ezek nem ártalmatlan támadások, tehát ilyen szempontból egy új fokozatra emelkedik. Én szerintem, mintha mindenki azért várna az amerikai elnök választásnak az eredményét, mert az azért jelentősen lehűteni a kedélyeket, hogyha most valaki egyik vagy másik, de mindenképpen egy nagyobb felhatalmazással tudna valahogy rendet rakni ebben az egész konfliktusban, vagy legalábbis lecsendesíteni egy kicsit. Nyilván az ENSZ-re nem képes, azt látjuk.
Igen, hát főként Amerika számára kihívás az ismét háborúvá vált Izrael-Palesztin konfliktus, amelynek a kiszélesedése ellen küzd a fejlett világ diplomáciájának a nagyon-nagyon jelentős része. Ön az ENSZ-t említette itt az imént, az ENSZ közgyűlésének az ülésszakára érkezett New Yorkba az iráni elnök, és ő azt mondta tegnap, hogy Izrael a gázai konfliktusnak a kiszélesítésén dolgozik, ami olyan totális háborúval fenyegeti elmondása szerint az egész térséget, amely nem csak a Közel-Keletet, hanem az egész világot igen nagy bajba sodorhatja. Ez, amit az iráni elnök mondott, ez politikai üzenet, vagy ez a valóság?
Hát valóságnak nem mondanám, ugye Iránnak az az érdeke, hogy Izraelt minél jobban befeketítse a nemzetközi közvény előtt. Ez már elégében van feketítve, és igazából csak rárakott egy pár lapáttal. Hát persze, nyilván, hogy arról van, tehát hogy itt hogyha elveszük ennek az egésznek az érét, hogy ez egész gázai konfliktus hogyan tört ki, és hogy a Hezbollah előtte támadott, akkor biztos, hogy lehet egy ilyen olvasata, mindennek, tehát mindenféle olvasata. Tehát a valóság azért ez sokkal bonyolultabb, mint az Irán elképzelés. Arról nem beszél, hogy Irán nem egy kívülálló ebben az egész konfliktusban, hanem a proxyjain keresztül, és most nem csak a Hezbollahról van szó, meg nem csak a Hamaszról van szó, de gondoljunk a Hutik, a folyamatos támadásai nagyon sokszor támadnak izraeli célpontokat, vagy nem meg a nemzetközi kereskedelmet, de támadták Eilat városát, többször ugye Tel Avivba, és belőttek nem olyan sok idővel ezelőtt, tehát hogy itt mondom, Irán nem egy részvétlen szemlélője ennek az egész folyamatnak, hanem maga is fűti a kazánt, és fűti a konfliktust.
Itt van egy erőszak spirál a Közel-Keleten. Kimondhatjuk, hogy Irán a destabilizáló tényező ebben a történetben?
Hát Tehát, hogy én az Izraelnek is van felelőssége, de nem, hogy is mondjam, ez nem úgy látom, hogy most akkor hogy Izrael agresszorként viselkedik, hanem úgy látom, hogy vannak olyan izraeli politikusok, akik a háborús konfliktust is felhasználják politikai céljaik érdekében. Netanyahu miniszterelnök biztosan, hogy is mondjam, a csökkenő népszerűsége, hogy is mondjam, megóvására tett olyan lépéseket, gondolok itt az Ismail Haniyének a meggyilkolása Teheránban, ugye a Hamasz politikai diplomáciai szárnyának a vezetője és a többi, és ebbe tulajdonképpen belefér a háborús konfliktusnak a fokozódása is, csak hogy a dolgok bonyolultak, tehát hogy nem lehet egy okra visszavezetni, hanem több ok is van mögötte, de ez a szál is jelentősen benne van ebben az egész konfliktusban, mint hogy abban is, egyébként erről az izraeli hadsereg is panaszkodott, tehát az izraeli katonai szóvivő elmondta, hogy a Hamas nem lehet legyőzni, a Hamas az egy eszme, az ott él a lakosságban, politikusok mondják meg, hogy mit csinálnak, hogyha elfoglalják Gázát, hogy ez nem csak egy katonai termék, az izraeli hadsereg is ezt tudja, amit a politikai vezetés meg hát nem akar elfogadni, mert akkor be kéne vonni a palesztin nemzeti hatóságot, amit nem akarnak, meg lehet, hogy mérsékelt arab államokat sem, és jobb ebbe a bizonytalan konfliktusos helyzetben tartani az egészet, és most a túsztárgyalásokról nem is beszél, hogy ez milyen ártalmas, ami életben lévő, mert állítólag a túszok fele már száz alá csökkent egyébként a számunk, de a túszok fele már nincs életben, de hát nekik se nagyon, mondjuk az ő életkilátásaiknak, vagy szabadulási esélyeiknek se tesz jót ez, ami most történik. Tehát van Izraelnek felelőssége, csak van egy, tehát hogyha egy csoport folyamatosan támad egy másik csoportot, akkor, és ez visszavág, hát akkor ezzel nem kell annyira csodálkozni sajnos. Tehát, hogy ez sajnos ez programozva volt, hogy ez így történjen. Én szerintem ezt a szárazföldi bemulást el akarják kerülni, az nagyon sok áldozattal járna, hogy akkor ezért lent kéne harcolni a földön, ugyanilyen gerilla technikákkal, meg ugye vannak is ilyen felvételek, hogy házakból alakítanak ki rakétakilőállásokat, hogy ott tárolnak rakétákat. Tehát ezt szerintem meg akarják sporolni ezekkel a légitámadásokkal, amik hát egyébként sok vétlen áldozatot is ejtenek, sajnos minden háborúban ez történik.
Novák Attila történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa, mai napra kész vendége. Arról beszélgetünk, hogy a Közel-Keleten a puskaporos hordók, azok milyen állapotban vannak, meggyújtották-e már mindeniken a kanócot. Abból indultunk ki, hogy az ENSZ libanoni különleges koordinátora azt mondta, hogy a katasztrófa szélére sodródott a Közel-Keleten. Azt mondta, hogy hát ez még nem a katasztrófa, de hogy háború van, az egyértelmű. Beszéljünk egy picit a múltról itt. Beszélgetésünk elején említette ön az 1982-es támadást, ugye akkor támadta meg Izrael Libanont, illetve az ott székelő palesztin felszabadítási szervezetet, volt Beirut ostroma, több ezren meghaltak, és 2000-es évek végéig ott maradt Izrael az ország déli részén, katonai áldozatok voltak, és emiatt Izraelben ellentmondásos volt ez a háború. Meddig kell visszamennünk a történetben? Elég 1982-ig, vagy még tovább?
Hát szerintem elég egyébként, tehát hogy ugye nem csak a Hezbollah volt, hanem a palesztin felszabadítási szervezet is volt, ami aztán elmenekült Tunisba, Észak-Afrikába, és ami folyamatosan támadta Izraelt, tehát Észak-Izraelt, ez mindig volt egy ilyen komponens ennek a libanoni válságnak, és hát közben Libanonban polgárháború folyt, tehát ez vagy így csatlakozott azokhoz ugye a libanoni keresztény és iszlamista vagy iszlám erők is folyamatosan támadták egymást, és ennek különféle alcsoportjai, tehát hogy egy ilyen bonyolult etnikai, regionális konfliktusba kapcsolódott be ez a palesztin-izraeli szál, és amikor ezt elvágták nagy nehezen, tehát a palesztinok vagy a palesztin felszabadítási szervezet eltámozott, ugye egy blokkád következtében is, akkor ott nem egy légüles tér alakult ki, hanem a Hezbollah kezdett ott felfejlődni, és hát ez tulajdonképpen Izrael távozásra készítettek 2000-ben, még Ehud Barak miniszterelnöksége idején. Ez egy egyoldalú, hasonlóan egyoldalú lépés volt, mint amit később 2005-ben Mariel Sharon, szintén akkori miniszterelnök, tehát a gázai övezette kapcsolatosan. De hát attól még nem szűnt meg a Hezbollah, hogy Izrael kibogult, mert egyszerűen azt mondták, hogy elég volt a katonai áldozatokból, meg az álló rendfenntartásból, nem akarják megszállni ezeket a területeket. Ugye még most is előszett az izraeli külügyminiszter, Katz nevű külügyminiszter, aki állítólag egyébként magyar származású, ugye egy váltás volt az izraeli külügyminiszterek között, és most ő a külügyminiszter, vagy a politikusok között most ő a külügyminiszter, tehát azt követezte, hogy tartsák be azt a libanoni határozatot, hogy egy bizonyos zónán belül a Hezbollah nem foglal állásokat az izraeli határ közelében, ugye ez nem következett be, mert a Hezbollah nagy közel jött, a Hezbollah ugye több mint 100 000 rakétája van, egy sokkal komolyabb hadsereg, mint a Hamasz, és ezért is félnek a konfliktusnak a kiszélesedésétől. A másik része az, hogy nyilván, hogy azt látják a világon, hogy Izrael, hogyha úgy érzi, hogy a katonapolitikai vagy érdekeit veszély fenyeget, akkor beavatkozik. És azokkal az államokkal kapcsolatosan még nincs békeszerzés vagy diplomáciai kapcsolatot, tulajdonképpen minden további nélkül lássuk a szíriai bombázásokat, bár ott szintén a Hezbollahnak szánt iráni katonai szállítmányokat szokta általában Izrael bombázni. Tehát igazából egy ilyen ex-lex állapot alakult ki ott azon a környéken. Ugye szíriai támadásokat oroszok engedélye nélkül, vagy jóváhagyása nélkül, inkább ezt mondanám, nem tudnának végrehajtani, hiszen utána nagyon erős Oroszországnak a katonai befolyása, tehát ez is benne van ebben az egész történetben. Ott van az amerikai adminisztráció, ami egyrészt ki akarja elégíteni a mérsékelt arab ország igényeit, de Izrael igényeit is, tehát hogy nincs egy egyértelmű határozott álláspontja. Ugyanakkor például a mostani Iránnal való konfliktusában egyértelműen Izrael mellé állt, ugye hadihajókat küldött, katonákat küldött. Tehát, hogy ez egy bonyolult nemzetközi konfliktus, én nem látom azt, hogy ez kiterjedne más földrészre is, vagy nem, de nyilván veszélyes, tehát, hogyha két ország rakétázza, meg bombázza egymást, meg a nagyvárosait, ez nem a béke jele, de azért ezek elülhetnek ezek a konfliktusok. Szerintem nem ártana egy határozottabb amerikai állásfoglalás, vagy vezetés, amely mondjuk jobban kontrollál a folyamatokat. Mondom, az ENSZ az láthatólag erre nem képes. A többi Oroszország és a mérsékelt arab államok sem nagyon látom, hogy erre képesek, és hogyha ez nincsen, akkor itt folytatódnak ezek a konfliktusok, sajnos.
2023. októberében váratlan háború sújtotta az arab térséget. Ebben a háborúban most Izrael, Irán és Libanon a látható szereplők, említette ön azt, hogy Amerika is ott van, Amerika Izrael mellé állt, és azt is mondta ön, hogy nem számít arra, hogy ez a konfliktus, vagy ez a háború, ez kiterjed, de nyilván az, hogy a két vagy három ország folyamatosan rakétázza egymást, az egyáltalán nem tölthet el minket sem örömmel, és a világgazdaságra kihat, és a világgazdaságra való kihatását azt valamennyien érezzük. 2021-ben az orosz-ukrán háború az ugye megmutatta az energiaválságot, a földgázválságát, Közel-Keleten olaj nagy hatalmak vannak. Tehát ez a fekete aranyárának az emelése az kihat ránk, vagy nem lesz ilyen szcenárió ön szerint? Tehát nem lesz ilyen az 1990-es olajválság?
Én nem, ebben a izraeli libanoni vagy izraeli Hezbollah konfliktusban nem látom. Az már problémás volt, és az már okoz problémákat, hogy a hútik folyton támadják ugye a Vörös-tengernek a szállítóhajóit, teherhajóit, és ezért sokan nem a Vörös-tengert választják, ami sokkal egyszerűbb, meg gyorsabb. Nem megkerülik a afrikai kontinens, ezért a szállítási útvonalaknak a hossza növekszik, a késedelmek alakulhatnak ki, például mondjuk a japán autók vagy a alkatrészek beszerzésében, ez emelheti az árukat, tehát hogy ilyen összefüggéseket látok elsősorban, és az mind nem nyugodott le az a térség, tehát hogy a hútik is, tehát hogy ugye ott nem csak Izrael van, sőt igazából az Egyesült Államok, Anglia, Franciaország közösen, főleg Egyesült Államok és Nagy-Britannia próbál közösen a hútikat valahogy kontrollálni, de nem nyugodott le ez a térség, egyébként meg egy Iránnak az egy proxiáról van szó, tehát hogy ott a háttérben Irán ügyködik. Úgyhogy én ebből a szempontból ruhájárnak kapcsolatosan én nem hiszem, hogy persze az ember nem mondjon ilyet soha, hogy nem következhet be valami, de nem gondolom, hogy ez konfliktus ott a Izrael és Libanon, Izrael és a Hezbollah között ez befolyásolná a kérdést.
Az mennyire kell aggasszon bennünket, hogy Irán atomhatalom?
Hát az aggasztó. Az aggasztó, bár igazából ez várható volt. Ugye és Szaúd-Arábia is, meg vannak ilyen, akik szintén nem bánnák, hogyha atomhatalom lennének, úgyhogy ameddig nem kezdik el használni ezt, addig tulajdonképpen mondjuk együtt lehet élni ezzel az új helyzettel, hogy atomhatalmak is tudják egymást sakban tartani, pont azáltal, hogy a másiknak is van atombombája, vagy ellenfélnek is van. Irán egy ilyen birodalmi gondolkodású állam, ugye mindig az volt, de úgy gondolja az érdekeit, ugye nem csak a proxyen keresztül próbálja elérni, hanem azzal, hogy fegyverkezik, és próbálja mondjuk kikerülni azokat a gazdasági szankciókat, amelyeket ellene bevetettek. Egyébként ez nagyjából sikerült is neki, egy óriási, majdnem 100 milliós országban van szó, kialakult egy sajátos szövetségi rendszere, ami más, mint a nyugat, de működik. Technológiailag nyilván el van, tehát hogy nem olyan fejlett, mint mondjuk a nyugat, de egyébként haladnak haladnak az útjukon. Most az Iránban például egy pozitív jelenség, hogy a mostani elnök, a Massoud Pezeshkianról van szó, az tulajdonképpen az összes indulók közül a legreformistább és a úgymond nyugatbarátabb elnök, hát persze minden relatív, de mondjuk az Ahmadinejadot, aki volt elnököt, kizárták ebből a versenyből. És a Pezeshkiannak célja, hogy valamiféle együttélést alakítson ki a nyugati világgal, hát ugye pont belecsöppent az izraeli-iráni konfliktusnak az egyik legfontosabb ütközetébe, tehát pont ezt kell kezelnie, de alapvetően ő abban érdekelt, hogy valamiféle ilyen békés állapot, vagy valamiféle együttélés alakuljon ki a nyugattal. Szóval nem egy ilyen harcias elnök. Próbálják nyilván az atomprogramot is valahogy eladni. Láthatólag ebből nem nagyon engedtek. Most vagy atomhatalom, vagy a közeljövőben lesz az, de valószínűleg borítékolható, hogy Iránnak lesz atombombája.
Ha már arról beszélünk, hogy ennek a háborúnak a szereplői mennyire fejlett országok, az köztudott, hogy Izraelnek a katonai ereje az jóval nagyobb, mint a már említett libanoni vagy iráni. Ott van a vaskupola rendszer, amely az Izraelt célzó rakétáknak a zömét megsemmisíti. Tehát ilyen szempontból érhet célt Libanon és Irán?
Hát szerintem ugye a háborúnak nem csak a győzelem lehet a cél, hanem a folyamatos fenyegetés fenntartása, meg a lakosságnak a elbizonytalanítása, és ebből a szempontból hát vannak ilyen részeredményei a Iránnak. Ugye mondom, beszéltünk arról, hogy mennyi embert evakuáltak, sok tíz emberrel szállodákban, vagy ilyen magánszállásokon, sem távol az otthonától. Ugye most hirdettek egyébként rendkívüli állapotot Izraelben pont a csatározások miatt, amit 48 óra után felülvizsgálnak, de hát, hogy gyakorlatilag Izraelben is rendkívüli gyakorlatilag háborús állapotok vannak, a több légitársaság felfüggesztette a járatait, egyébként Beirutba is, nem csak Tel Avivba is, Tel Avivba kett érint ez a vízer is felfüggesztette, amíg ez a konfliktus tart. Tehát ezek nem, hogy is mondjam, nem normális állapotok, és a gazdaságnak sem jó. Tehát, hogyha valakinek a pusztítás a célja, akkor ezzel is eléri ezt. Én remélem azért, hogy a kedélyek valahogy, bár mondom, hogy azt láthattuk az elmúlt hónapokban, hogy folyamatosan így erősödtek a konfliktusok, de reménykedem abban, hogy talán az amerikai elnökválasztás eredménye, akárki lesz, de így mondom, hogy olyan egyértelmű felhatalmazást fog jelenteni, hogy ugye, hogy egyszerűen, ha nem is ülteti le a feleket, de mindenképpen elcsendesítik ezeket a konfliktusokat. Úgyhogy ebben lehet nagyjából reménykedni, mint hogy a mostani konfliktusok intenzitása sem független szerintem attól, hogy úgy érzik a felek, hogy most még van egy hónapjuk, hogy itt most egymást támadják, utána egy teljesen más helyzet lesz.
A Közel-Keleten fokozódó feszültséghez mindenképp hozzájárult a nemrégiben történt nevezett csipogós támadás, amit Izrael követett el a Hezbollah tagjainak a kommunikációs eszközeit felhasználva. Ez lendületet adott Izraelnek is, nyilván felbőszítette a Hezbollah-t is. Azt tudjuk, hogy mi lehet Izraelnek a célja? Mármint, hogy eléri-e Izrael a célját ezáltal? És nyilván egy nagyon fontos cél lehet az, hogy a már említett állampolgárok azok visszatérhessenek otthonaikba, illetve hogy megakadályozza hogy október 8-a óta ugye folyamatosan rakétázzák Izraelt, hogy ezeket valamelyest visszavegye, vagy visszaszorítsa a libanon-izraeli határól a harcosokat.
Hát igen, tehát hogy itt ugye ez az egész csipogós akció, amiket van Magyarországi szála is, meg Bulgáriában, ott ugye a tulajdonos, ugye két ilyen cégről van szó, én keresztül mentek ezek a csipogók, hogy milyen szinten azt nem tudjuk, de ugye ott van egy norvég-indiai tulajdonosa annak a cégnak, ugye van ez Magyarországon, meg van ez a magyar szándású hölgy, akinek a nevén volt. Tehát, hogy itt az volt a cél, hogy a Hezbollahot ellehetetlenítse, illetve a saját a Mossadnak a reputációját helyreállítsa Libanonban. Na most ez egy több éves, tehát hogy ez most robbant ki, de egy ilyen akciót az több évvel ezelőtt kezdenek előkészíteni, tehát hogy ennek az elég bonyolult logisztikája van, hogy mondjuk olyan cégeket talán, amely hajlandók összeszerelni, és a Hezbollah elhitessék, hogy azt tőlük érdemes rendelni. Tehát többféle áltéten keresztül egy bonyolult céghálót kellett itt felépíteni. És igazából azt mondják, az izraeli lapok azt írják, hogy azért, tulajdonképpen azért lépett ez most akcióba, mert a Hezbollah gyanút fogott, hogy a Nasrallah sejt még tavasszal letiltotta a Hezbollah tagjait, tehát egy családtagjait a mobiltelefonok használatától, illetve azt az izraeli titkosszolgálat, meg a egyéb szolgálatok könnyen célpontát tették, vagy távirányítással mondjuk az akkumulátorokat túlhevítették és felrobbantották, tehát ezért értek át erre a csipogók vásárlására. Tehát ez már egy ilyen kvázi védekezés volt. Tehát kaptak olyan információt, hogy a Hezbollah kezd rájönni arra, hogy miről van szó, hogy ilyen csipogók, hogy mondjuk a csipogókat az izraeli titkosszolgálat megdolgozta, hogy most akkor mit tettek bele, hogy robbanóanyagot, vagy mást, vagy lehallgatják őket, azt nem lehet tudni, és akkor döntöttek arra, hogy akkor felrobbantják, mert különben meg elveszhet a dolog. Ez nem egy szép dolog, tehát ott ártatlanok is megsebesültek, meghaltak által gyerekek is, tehát hogy ez biztos, hogy ez nem, hogy is mondjam, ez nem szinte nem egy normális diplomáciai esemény, de hát a Hezbollah, ahogy sem kell félteni ebből a...
Ez háborús bűn, elnézést, hogy félveszakítom.
Én nem vagyok jogász, tehát hogy nem tudom ennek, hogy mi bűn. Én nem gondolom annak, meg igazából azt látom, hogy itt Hezbollah tagok, kifejezetten csak is kizárólag Hezbollah tagokhoz jutott ez a csipogó, viszont nyilván, hogy a Izrael arra nem figyelt, hogy a járulékos kár keletkezhet, tehát hogy tudom, hogy a véletlenül ott levő valaki az megsebesülhet, vagy esetleg meghalhat. Tehát ebből a szempontból ezek problémás dolgok, csak ugye hát a Hezbollah se figyel arra, amikor rakétáz valakit, vagy lő valakit, hogy ezt itt talál el, vagy itt nem. Ugye most katonai, ugye általában lőtték az Észak-Izraelből lévő Ramat Davidi légibázist, de őket sem nagyon érdekli, hogy most akkor az szántóföldre esik, vagy egy településnek, vagy egy házat találnak el, vagy egy óvodát, tehát hogy itt háborús állapotok vannak az országok között. Ebben a sorban ez beleillik, ez az egész, de kétségkívül nem szép. Tehát, hogy semmiképpen nem akarom azt mondani, hogy itt ez ennek bármiféle, és mondjam, szépsége lenne, ugyanakkor ez egy rendkívül összehangolt és ügyes titkosszolgálati akció volt. Nyilván, hogy hosszú távon azért, vagy középtávon is inkább a bosszúra sarkalja a Hezbollahnak a harcosait az egész. De arra is alkalmas kétség, hogy azt mondják, hogy a Mossad azért nagyon ügyes, és félni kell tőle is vigyázni. Kérdez, egy olyan térség, ahol a félelemre való, tehát hogy a másiktól való félelem az erőteljes motivációs erő.
Tehát az volt az eredeti kérdésfelvetésünk, hogy Izrael elérheti-e a célját, elérheti-e a katonai céljait. Ezzel a csipogóssal nyilván nem.
Valamennyire. Hát a katonai céljait ezzel a mostani támadást, tehát a csipogóssal biztosan nem. Szerintem az nem is erről szólt. Ott egyszerűen szerintem mondom a félelem, vagy a rettegés, inkább azt mondom, hogy az elrettentés erejének a visszaállításáról volt szó. A mostanival talán meggyengítheti a Hezbollahot valamennyire. Mondom, hogy naponta lőtték északi. Mondom, hogy azért ne felejtsük el, hogy itt ez nem egy előzmény nélküli támadás volt, hiszen a Hezbollah folyamatosan azt mondta a Hezbollah, hogy addig, tehát ez meg róluk mond el sokat, hogy azt mondani, hogy addig fogják támadni Izraelt, amíg Izrael ki nem vonul a Gázából. Tehát ez mondjuk esés közben folyamatosan lőtték az északi településeket, tehát ez sem egy fenntartható állapot, és nagyon sokáig reagálgattak, meg visszatámadtak, de nem ilyen erővel, mint amivel most teszik.
Van elég muníciója Libanonnak, illetve Iránnak egy ilyen háborúnak a lefolytatásához?
Hát ezt nem tudom, mert ugye vannak szállítási útvonalaik, ezeket Izrael próbálja kontrollálni, meg nyilván az Egyesült Államok is kontrollálni, és nyilván mondom, hogy óriási aszimetria áll fönn a erők között, de a Hezbollah sokkal erősebb, mint a Hamas, és a Hamas sem bírt olyan könnyen Izrael, szóval hogy azért itt még vannak rejtett tartalékok, és ugye voltak arról hírek, hogy elvitték északra a Hezbollahnak, mit tudom én, a katonai kapacitásainak jó része, mert ugye Libanon egy kis ország, tehát még kisebb, mint Izrael, se nagy, ugye négy magyarországnyi megye, hogyha a magyarországi határokon belül gondolkodunk, négy, mint Dunántúlnyi megye, na most a Libanon az talán, mit tudom én, a fele kétharmada ennek. Tehát egy rendkívül kis országról van szó, gondolom, katonailag, a mai technológiával könnyen átlátható, de próbálták a katonai kapacitásaikat elvinni, meg elrejteni, lehet, hogy kiválással játszanak, per pillanat ez a konfliktus, ez intenzíven tart, nem tudom meddig, nem tudom, mikor mondja azt az izraeli katonai vezetés, hogy most akkor ennyi elég volt, és a Hezbollah is, hogy akkor most nem támadunk vissza, vagy egy alacsonyabb intenzitásra váltunk. Szerintem itt most ez még napokig el fog tartani, ez biztos ez az egész háborús díj.
Zárásként mindez hogyan hat ránk, ismétlem, lassan egy éve eszkalálódott az arab térségben a konfliktus azzal, hogy ugye megtörtént a rakétázás Izraellel szemben, ugye nagyon sokan Izrael 9-11-ének titulálják ezt a támadást.
Hát az biztos, hogy egy óriási hírszerzési és katonai és politikai fiaskó volt az, hogy ez, Kataloniát, tehát most ilyen katonai lépések vannak mindenhol. Mert több is kétségkül vannak olyan erők, akikkel máshogy nem nagyon lehet tárgyalni, de ugyanakkor meg kell próbálni a diplomáciai eszközeivel is célt érni. Ugye az előző izraeli kormány, ez a Bennett Lapid kormány, amit egy másfél évig volt hatalmon, ez tető alá hozott, igaz, hogy amerikai nemzetközi segítséggel egy megállapodás Libanonnal a gázmezők elosztásáról. Biztos emlékeznek a hallgatók is. És nem tárgyaltak közvetlenül egymással, hiszen a két ország között nincs közvetlen diplomáciai, de mégis meg tudtak állapodni, úgyhogy ez mind a két felet kielégítette. Tehát azért itt is vannak még esélyek. Igaz, hogy ez a libanoni kormány volt, és nem a Hezbollah. Ha megmondom, egy fundamentalista csita szervezet, nem nagyon, hogy is mondjam, nem a kompromisszum készségéről híres, de azért vannak rejtett tartalékok még ebben a mezőben is, de az azt kell egyrészt, hogy mondom, hogy a Hezbollah is a támadásait csökkentse, és az izraeli vezetésben is eluralkodjon a szemlélet, amely a katonai megoldások mellett diplomáciai utakat is keres.
Mondhatjuk azt, hogy ha véget ér ez a háború, akkor ez volt az utolsó fejezete a palesztinok és a zsidók hosszantartó konfliktusának, vagy nem lehet lezárni ezt a konfliktust, nem lehet lezárni ezt a háborút?
Hát itt most nem a palesztinokat, itt a Gázában igen, de a Hezbollah az nem ez a történet, tehát hogy ott a palesztinokra hivatkoznak, de az egy ízben egy vallási katonai szervezet, amely gyakorlatilag ott szintén a saját álláspontját a fogja fegyverrel megerősíteni. Én nem gondolom, hogy ennek vége van, ugye Cisjordániában ott folyik egy, ha nem is egy újabb háború, de ott is egy sokkal magasabb intenzitású küzdelem az izraeli hadsereg és az ott levő palesztin fundamentalisták között. Erről kevesebb híresik, de ott is ott se van jó a helyzet, ugye folyamatos konfliktusok vannak nap, mint nap. Az izraeli hadsereg fésüli át ezeket a területeket, és az iszlamistákat, vagy a Hamasznak a fegyveres, ott levő fegyveres szárnyát próbálja leküzdeni, vannak visszatámadások, tehát ott zajlik ez az egész, ennek nincs vége. Valószínűleg a történelme valamelyest el fogja dönteni ezt a kérdést, hiszen mondjuk az egyik csoportnak jár az állam, akkor a másikat is megilletné, viszont a mostani államalakulásnak az esélyei sokkal csekélyebbek több szempontból is, mint a korábban, de ezek egyáltalán nem zárultak. A Gázába se zárultak le, tehát meggyengült a Hamasz, de attól még ott van, és hogyha nem a Hamasznak fogják hívni a következő szervezetet, akkor egy következő szervezet fogja ott nem mondom, hogy képviselni a lakosságot, hanem inkább ez fordítva történik, de valahogy uralni a területet. Tehát ez egyáltalán nincs megoldva, hanem ott egy bizonyos szintet katonailag elértek, de politikailag az egy teljes vákum, ami ott kialakult.
Legyen ez a zárszónk. Novák Attila történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Én köszönöm szépen a meghívást.